Jézus Krisztus hívogat most minnyájunkat igéjei szent lelke által. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai ünnepi Isten tiszteletünkön, Lukács evangéliumának 14. részéből, a 15-től a 24-ig terjedő versekből. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következő képen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, azért, hogy mi valóságosan vendégei lehessünk az úrvacsorai közösségnek és a hirdetett ige közösségének. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, táplálunk, gondviselő Istenünk, meghódol a mi lelkünk te előtted, és őszinte örömmel állunk meg te előtted itt a te szent házadba, a te templomodba, mert te vagy az Urunk, aki gondoskodsz úgy a testi, mint a lelki tápláltatásunkról. Magasztalunk azért, hogy te tudod a mi dolgainkat, hogy mikor milyen lelki táplálékra van szüksége a mi belső emberünknek, hogy megújult erőre kaphasson. Hálát adunk, Urunk, a Biblia bizonyság tételeiért, hogy oly sok lelki embert te magad tápláltál, mint Illést, akihez elküldted a te angyalodat is, és felköltötted abból a mélységből, abból a lelki nyomorúságból, amelyben volt, és te tápláltad, és ez a táplálék elég volt neki, ahhoz az erő fölötti úthoz, amelyet te adtál elé. Ó, Urunk, te látod minnyájunk erő fölötti útját, itt a földi pusztaságunkba. Jöjj, Urunk, és kérünk, táplálj bennünket az ige mennyből alá szálló csodálatos eledelével, s kérünk, Urunk, szentelj meg bennünket Krisztus által, hogy részesei lehessünk az úrvacsora sákramentumának is. Ó, Urunk, te tudod megtisztítani a lelkünket, te tudod lekötözni, levenni, leoldani a mi lelki terheinket, te tudod elcsitítani aggódásainkat, félelmeinket. Jöjj hát, Urunk, hiszen hallottuk hívó szavadat, hogy mindazok, akik meg vagyunk fáradva és meg vagyunk terhelve, ha hozzád jövünk, te megnyugvást tudsz adni nekünk. Urunk, várunk rád, várjuk a hangodat, várjuk a szeretetedet, de tudunk, hogy te is vársz mireánk, bűnbánó szívünkre, szomjazó lelkünkre. Jöjj hát, segíts bennünket, Urunk, hogy egymásra találhassunk az ige, a sákramentum és a Szentlélek által. Ámen.
Kedves testvérek, Isten igét az iménti részből, a Lukács evangéliuma 14. fejezetéből olvasom, a 17. versből. És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak: gyertek el, mert immár minden készen van. Amen. Kedves testvérek, hálaadás alkalma a mai, többszörösen is. Ilyenkor szoktunk hálát adni a mindennapi kenyérért, a learatott gabonáért. Az idén különösen is azért, hogy egy aszályos év után is azt mondják a hozzáértők, hogy megvan az ország kenyere. Istennek legyen dicsőség érte. Hálát kell adjunk a megterített úrasztaláért is, mert ilyenkor mindig Jézus Krisztus jön, és szeretné az ő szövetségét megújítani velünk. Ez azt jelenti, hogy nem mondott, és nem mond le rólunk. És hálát kell adnunk minden vasárnapon, amikor a feltámadott Jézus Krisztus önmagát adja kenyérként nekünk. Minden igehirdetésben gyakorlatilag Jézus Krisztus magát osztja. Azt mondja magáról, hogy én vagyok az életnek kenyere. És akik éltünk már néhány évtizedet, azok tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, az is nagyon jó, hogyha van, és nélkülözhetetlen, meg nem csak gyógyszereken él az ember, hanem Istennek minden igéjével is, ami az ő szájából származik. Testvérek, azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább kondíció kell az élethez. Egyre inkább erő kell élni, meg bátorság kell élni. Úgyhogy így vegyük most Jézus Krisztus önmagát osztó szavát is, ahogyan elénk adja ezt az iménti példázatban. A nagy vacsoráról szól a példázat, és én három részre osztottam a mondandómat. Az első arról szól, hogy mi az Isten szándéka az emberrel. Mit mond el Istenről ez a rövid történet? Testvérek, mindenek előtt azt mondja el, hogy Isten adni akar. Ez az ő alapvető beállítódottsága hozzánk, felénk. Isten adni akar, mert a mi boldogságunkat ő nem irigyli, hanem kevesli. Amikor ő jön, akkor mindig adni szeretne. A vacsora jelentése abban az időben sokkal tágasabb és sokkal mélyebb volt, mint egy mai vacsora meghívásé. Az nem csak azt jelentette, hogy együtt töltünk egy kellemes estét, nem csak azt, hogy csevegünk és információt cserélünk, nem csak azt, hogy remélhetőleg jobb lesz az étel, mint egy átlagos vacsorán, hanem a vacsora meghívás azt jelentette, hogy kössünk szövetséget. A közösség vállalásnak egy mélyebb formája, hogy mi szövetségesek vagyunk, számíthatsz rám, és én számítok rád. Túlterjed a vacsora aktusán vagy alkalmán. A közösségvállalásnak a jelzése volt ez. Ennek a vacsorának itt a példázatban az a legfontosabb tulajdonsága és jellemzője, hogy immár minden kész. Testvérek, így lássátok Istent, hogy ő ilyen gazda és ilyen módon terít asztalt, hogy immár minden kész. Így gondoljatok rá az ő kínálatára, hogy immár minden kész nektek, amire szükségetek van. Ehhez az élethez, meg az örök élethez is. Egy fiatalemberrel beszélgettünk egyszer erről, és ő mondta, hogy akármit mondatok, én egyszerűen nem fogom tudni teljesíteni azokat a feltételeket, amiket Isten kér. És akkor mondtuk neki, hogy milyen feltételekről beszélsz. Semmiféle feltétel nincsen. Immár minden kész. Csak gyere el. Csak fogadd el a meghívást. Testvérek, ez nem olyan vacsora, Isten vacsorája, hogy nekünk kell megteríteni. Hogy a rántást nekünk kell kavarni. Ez nem batyusbál, hogy azt eszünk, amit hozunk. Isten mindent elkészített. Az elfogadás a mi dolgunk, és ez se egyszerű. Úgy tűnik, hogy nem egyszerű. Nem olyan magától értődő Istennek ezt a mindent megelőző szeretetét elfogadni. Pedig ha visszanézünk egy picit, akik jártunk a hit útján, vagy próbálunk járni, akkor számtalanszor fedezzük fel, hogy hányszor jött úgy Isten, hogy ő lépte az elsőt. Ő készítette el mindent. Ő volt, aki átlépte a távolságot, túllépett a kételyeinken. Ő tette az első mozdulatot. Ő oldott föl minket, hogy közel tudjunk jönni egyáltalán. Hogy minden tényleg ő készített el. A legkisebb részletekig. Egy lelkész kollégám mesélte azt, hogy gyerekként egyszer megbántották a szüleiket a testvérével, és hát az egy szomorú este volt, el is voltak keseredve, mert hogy ketté vált a család, a szülők csendesen tettek-vettek a konyhában, ők meg bűntudattal bevonultak a kis szobába, aztán eljött a lefekvés ideje, megmosakodtak, pizsamára vetkőztek, de ez a csend, ez a feszültség, ez elviselhetetlen volt, és akkor azon tanakodtak, érezve, hogy így nem lehet lefeküdni, aludni, hogy most ki kéne menni, és bocsánatot kell kérni, de melyikünk kezdje, és hogy csináljuk, és mit is mondjunk. És miközben ezen tanakodtak, és ezen töprengtek, beléptek a szülők, megölelték őket, megcsókolták őket, jöttek jó éjszakát köszönni, és akkor elmondta a kollégánk, hogy elkezdtünk sírni, és olyan könnyű volt bocsánatot kérni. Isten is ez, aki miközben mi tanakodunk, tipródunk, miközben a tékozló fiú megy haza és gondolkodik, és hogy lesz, jaj, mi lesz, aközben elé szalad az atya, az atya csókja, a szülő csókja Jézus Krisztus, aki elénk jön, Isten megelőző szeretete. Tegnap hallgattam a rádiót, és egy gyógyult, drogos fiatalember tett bizonyságot, és nagyon érdekes volt, hogy ő úgy gyógyult meg, hogy semmit nem tudott konkrétan Jézus Krisztusról. Elment az orvoshoz, mert már mindenféle egészségügyi problémái voltak, meg érezte, hogy nem jól megy a szíve, meg már semmilyen nem megy jól. És olyan megértő, szimpatikus volt a doktornő, és picit úgy mélyebbre evesztek, kezdett beszélni arról, hogy ő nem tud aludni, meg hát olyan furcsa gondolatai vannak. És a doktornő úgy mosolygott, és hát orvosként gondolom, hogy azonnal rájött, hogy itt több is van egyszerű szívzűrnél. És azt mondta, hogy mikor elmentem, akkor adott a kezembe egy könyvet, az volt ráírva, hogy Isten műhelyében. Ez egy napi áhítatos könyv tulajdonképpen. És azt mondja, hogy nem tudom, mi történt velem, de onnantól kezdve hazamentem, és az a tudat olyan erős volt bennem, hogy Isten itt van. Hogy Isten valóság. És azt mondta, hogy egész éjjel nem aludtam, átgondoltam az életemet, pontosan láttam, hogy mit rontottam el, eszembe se jutott, hogy drogért menjek. Másnap reggel fölkeltem, és furcsa békességem volt. Mint hogyha Isten beszélt volna hozzám, akkor megijedtem, hogy megint halucinálok, gondoltam, hogy vissza kell menni az orvoshoz. De érdekes módon nem volt semmi panaszom. Aztán mentem a barátokhoz, és akkor láttam, hogy megint be vannak sötétítve a szobában, mondtam, hogy húzzuk már ki a függőn, mert nem bírom ezt a sötétet, ne beszéljetek már ilyen csúnyán, mert az nekem fáj. Egyszerűen életre kelt benne valami, az új ember megszületett, és minden, ami rossz volt, arra érzett, az fájt, az neki gondot jelentett. Mindeközben egy nagy békesség és öröm volt a szívében. Isten megelőző szeretete, és azt mondta, hogy én hónapok múlva jutottam el egy gyülekezetbe. És hónapok múlva hallottam először Jézus Krisztus áldozatáról. Semmit nem tudtam erről. Hónapok után hallottam arról, hogy mi az, hogy Isten valakit meg tud szabadítani. Ő jön, és mindig ő az, aki azt mondja, hogy minden kész van. És még egy harmadik példát hadd mondjak el. Egy fiatalasszonyról szól, akinek az életébe, meg a házasságába bejött egy harmadik, és ő úgy döntött, hogy ezt a harmadikat bevállalja, és elment otthonról. Ott hagyta a férjét, aztán néhány hónap múlva rájött, hogy ez mégse az, amire ő gondolt, hogy ez mégse olyan nagy boldogság. Sokat téprődött, tipródott, nagyon-nagyon nagy félelmek közötte csak úgy döntött, hogy visszamegy a férjéhez. És becsöngetett, talán el tudjuk képzelni, hogy mennyire szoronghatott, minden rosszra fel volt készülve, és a férje meglátta, és azt mondta, hogy te, van itthon néhány tojást, nem csinálnál egy rántottát? És akkor kész volt a dolog. Az a hosszú út lélektől lélekig egy mondattal át volt lépve, meg volt oldva, és olyan könnyű volt így bocsánatot kérni. Az Isten megelőző szeretete, megelőző bocsánata, az elkészített bocsánat is ilyen. Minden készen van, gyertek el! Mit mond erre az ember? Elkezdenek mentegetőzni. Gyuszi bácsi egy PowerPoint-os diája jutott eszembe, amikor készültem, amikor Isten azt mondja Jónásnak, hogy menj Ninivébe. És akkor Jónás hanyathomlok elkezd rohanni Tarziszba. És olyan nagyon jók voltak a diák, mert ott volt egy két útjelző tábla, Ninive, Tarzisz. És akkor egy ilyen karikatúraszerű ábrázolás Jónásról szalad, észreveszett, rohan az ellenkező irányba. Ez a mi normális emberi reakció elsőre. Mit mond az ember, elkezdenek mentegetőzni, hát nem tudok most menni. Nem tudok menni, mert földet vettem, és ki kell menni megnézni, mondja az egyik. Furcsa, hogy miért most nézi meg? Hát eddig nem nézte meg? Hogy vette meg, hogyha most kell megnézni? A másik azt mondja, hogy most nem tudok menni, mert öt iga ökröt vettem, és ki kell őket próbálni. Valaki mondta egyszer a lelkészének, hogy most végre sikerült egy jó autót venni, úgyhogy most nem fogunk jönni egy párszor istentiszteletre vasárnap, mert hétvégén kirándulni megyünk. Igaz, hogy drága a benzin, de ha autója van az embernek, akkor használni kell. A harmadik azt mondja, hogy most nősültem, és nem tudok jönni. Olyan szánalmas azért ez a mentegetőzés, meg ezek a gyenge szövegek, ezek az akadályok. Mert akármelyiket nézzük, egyiken sincs áldás, hogyha éppen Isten maradt ki belőle. Nincs áldás a földjeinken, látjuk ezt magunk körül. Talpunk alatt ércé válik a jó zsíros fekete föld is, hogyha azt a helyet, azt a földet istentelenné lakja. A hatiga ökörön sincs áldás, vagy ökrön sincs áldás, meg az utainkon se, hogy haszt nélküle járjuk. És mennyire lehet tartós és boldog az a házasság, ahol éppen Isten a fölösleges, ahol éppen ő nem kell. Az az érzésem, testvérek, hogy így maradunk le sok jóról, amit Isten készített nekünk, és sokkal jobb, mint amit mi tervezünk, de annyira ragaszkodunk a kis dolgainkhoz, hogy a nagy jók elmennek mellettünk. Egy fiatal mérnökről mondták el a barátai, hogy nagyon tehetséges volt. Különösen egy részterület volt az övé, amiben komoly publikációi voltak. Erre felfigyeltek az idősebb kollégák is, idősebb szakemberek is, és megkereste őt egy nagyvállalatnak a főmérnöke, próbálta keresni, de ő sose ért rá. Ez az ember türelmes volt, még egyszer kereste, adott még egy időpontot, hogy találkozzanak, de akkor meg éppen elment valami szakmai disputára vagy vitára, ahol be kellett bizonyítani az igazát. Így aztán nem találkoztak. És később derült ki, hogy ennek a nagyvállalatnak a főmérnöke ezen a részterületen akart önálló kutatásokba kezdeni a vállalatnál, és ezt a fiatal embert akarta felkérni ennek a vezetésére. Ez a fiatal ember meg mindig ilyesmiről álmodott. Hogy tekintünk Istenre, mint vetélytársra? Akivel szemben és akinek az ellenében végig kell vinni a terveinket és megvalósítani, mert lemaradnánk valamiről, ha hagynánk, hogy ő beavatkozzon. Vagy pedig éppen zavaró körülményre, aki mindig rosszkor jön. Mindig rosszkor jelenti be az ő igényét. Majd ha megnéztem a földet, már megpuhítottam az asszonyt, majd hogyha már az ökröt is bejárattam, hát akkor nem jókor, majd rendben van, de most az időpont, az időzítés nem jó. Mindig rosszkor jön. Hogyan tekintünk rá? Testvérek, hogyha a mai Isten tiszteleten annyit elérne velünk Isten szent lelke, hogy belazulnánk egy kicsit is, a szorongatott terveket, elképzeléseket, elgondolásainkat kimernénk engedni a kezünkből, és elhinnénk Istennek, hogy az ő nagyobb bölcsességével nagyobb jót tervez, mint amit mi elgondolni vagy bírunk, vagy mernénk. Hát, ha nem szalasztanánk el az általa készített nagyobb jókat. Mert minden kézen van. Az üdvösségünket is ától szedtig ő végezte el, ő dolgozta ki. Eget, földet megmozgatott, mindent, a történelmet úgy alakította, hogy az készen legyen. És az életünkre vonatkozó szép és átfogó terve is tökéletes, ez is készen van. Az elfogadás a mi dolgunk. Harmadszor pedig, miután az ember, meg miután a meghívottak tiltakoznak, visszautasítják gyakorlatilag, finoman, udvariasan, de visszautasítják a meghívást. Ez a lényeg, hogy nem megyünk. Így is meg lehet fogalmazni, de azt mondják erre, hogy nem. Mit tesz a vendéglátó gazda? Azt olvassuk itt, hogy megharagudott. És most várnánk valami brutális beavatkozást, vagy nem tudom, tehát olyan jó haragosat. És testvérek, azt olvassuk itt, hogy mit tett haragjában ez az ember. Kiszélesítette az ő szeretetének a köreit. Ha tetszik, azt mondhatnám, hogy még tágasabban szeretett. Azt mondta, hogy ha ti nem jöztök, ha nem jönnek a hivatalosak, akkor menjenek a szolgák az utakra, és hívják be azokat a csonkabonkákat, sántákat, lakokat, bénákat, akiket az Izrael akkori közössége valami miatt kiközösített, illetve bűnt sejtettek a család vagy az ő életében, azért ilyen szerencsétlen, és a kultuszi közösségből is kizárták, kirekesztették őket. Hát jöjjenek ezek! Jöjjenek a megvetettek, a senkik! És azt mondják a szolgák, hogy uram, meghívtuk őket, de még van hely! És testvérek, ez a másik pontja az elipszisnek, az egyik az volt, hogy minden kész, ez a másik, hogy és van még hely. Van még hely, van még hely. Mondják a szolgák, még mindig van hely. És azt mondja a gazda, hogy jó, akkor menjenek a kerítések mellé, menjenek a határokra. Hívjanak más népeket is, ez azt jelenti, hogy a nagy vacsorához meg vannak hívva, nem csak Izrael fiai, nem csak a választott nép, nem csak a hivatalosok, nem csak a hívőknek a családtagjai, hanem az idegenek, akik semmit nem tudnak az egészről, és nem hallottak. És van még hely. Van még hely. Vagyis helyhiány miatt senki sem maradhat ki a nagy vacsorából, és senki nem fog kimaradni az üdvösségből sem, Isten nagy vacsorájáról. Testvérek, van még hely. Nyugodjatok meg. Mindenki ott lehet, aki szeretné. Nincs mit megfontolnunk. igazából nincs mind gondolkozni. Pont erre van szükségünk. Jövök semmit sem hozva, keresztetbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Nem hagy a bűn pihenést, mosd le, ó, mert megemészt. És most a nemzeti ünnep kapcsán ezen is elgondolkodtam egy picit, hogy nemzetként, népként sincs más választásunk. Nincs lehetőségünk más. Testvérek, Európában itt-ott lehet látni azért már olyan térképet, amin Magyarország már nem szerepel. Nekünk nem túl sok barátunk van itten. Valamiért sokan büntetni akarnak bennünket, meg büntetnek, vagy azért. Mert túlságosan kicsik is vagyunk itten ilyen nagy nyüzsgés közepette. Nagyon egyszerű lenne ezt a kis területet elosztani, meg hát itt a víz tartalékaink, az sokat ér. Csak mellesleg mondom, hogy spóroljunk is vele, meg tartsuk tisztán, amennyire lehet. Nincs más választásunk. És azt is tessenek elinni, hogy még külső ellenség se kell ahhoz, hogy felaprózzuk, tönkretegyük, atomizáljuk, erodáljuk saját magunkat. Ahogy a mi népünk mentalitásából adódóan tudja gyűlölni a saját fajtáját is, tud egymás torkának esni, engesztelhetetlenül, minden józan ész és logika mentesen, és ezt meghaladóan. Amerikában van egy ilyen mondás, hogy akinek magyar barátja van, annak nem kell ellenség. Testvérek, önmagunkba zárva is golyóérett nemzet vagyunk. Önmagunkat is meg tudjuk emészteni. Önmagunkból az életet is tudjuk abortálni, nem csak szó szerint, minden módon. És azt gondolom, hogy nincs más lehetőségünk, mint oda menni a kereszthez, a bűnök egyedüli megsemmisítő helyéhez, és legalább a hívő népnek ki kell szállni minden sárdobálásból, mocskolódásból, bűnbakkeresésből, átkozódásból, szitkozódásból. Legalább a hívő népnek kiszállni ebből, és végezni az Istentől adott feladatát és hivatását. Táplálkozni Jézus Krisztussal, mert erő kell az élethez és kondíció, és tenni az ő akaratát. Odaülni az ő asztalához, és tenni, amit napi szinten tőlünk Isten kér. És ha nem ezt tenném, akkor tessenek rám is szólni. És ha nem ezt tennénk, akkor fogadjuk el egymástól az intést, meg Istentől az intést. A hívő népnek nem az a dolga, hogy még harsányabban harsogjon, még jobban uszítson, még mérgesebb legyen, még jobban panaszkodjon, hogy milyen ez a világ, hanem az, hogy tegye Isten akaratát. Ez az egyetlen lehetőségünk. Gyertek, imád minden készen van, és van hely Isten oldalán. Imádkozzunk. Jézus Krisztus megráz és meghat bennünket az a hatalmas gazdagság, ami nálad van, hogyha időnként bele-bele látunk, és az az előzékeny, mindenen átlépő nagy szeretet, amivel te közeledsz hozzánk. Köszönjük, amikor megtapasztaltuk ennek a jeleit. Édesatyánk, szeretnénk eléd vinni és közelíteni a te asztalodhoz a mi életünket. Kérünk, hogy táplálj minket az örök életre. Kérünk, hogy tölts meg bennünket olyan felülről való erőkkel, amitől jó kedvel tudunk járni ebben a világban. Erőt tudunk nyerni minden nehézség és minden bonyolultság, minden rossz ellenére. Amiben tudunk gerincesek, egyenesek és tiszták maradni, abban a nagy-nagy fertőben is, amit sokszor látunk magunk körül. Szeretnénk, édesatyánk, használni a mi népünknek. Szeretnénk, hogyha a tieidért könyörülhetnél a mi nemzetünkön. Szeretnénk odaállni a törésre. Szeretnénk, hogyha használnál bennünket valami jóra. Szeretnénk közben járni azokért, akik nem tudnak még imádkozni. Kérünk, fogadd el a mi közben járásunkat, és könyörülj rajtunk. Kérünk, csendesíts le bennünket. Tégy józannál, higgadtá. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk, amit talán észre se veszünk. És nyisd meg a kezünket, hogy át tudjuk venni sokkal nagyobb ajándékaidat annál, mint amiket mi szorongatunk. Köszönjük neked valóban, édesatyánk, azt, hogy kenyér van az asztalunkon. Köszönjük, ha fedél van fölöttünk, hogy van ruhánk. Köszönjük, édesatyánk, ha van munkahelyünk. Köszönjük az egészségünket, hogyha kiszolgál még minket a testünk. Köszönjük, ha betegek lennénk is, de te hordozol is, és élhetővé tetted az életünket ezzel együtt is. Köszönjük neked a gyermekeket, akiket a mi népünknek adsz. Köszönjük a következő nemzedéket, köszönjük a velük járó reménységet, az újrakezdések lehetőségeit. Imádkozunk, édesatyánk, vezetőinkért, kérünk téged, Úr Jézus, az egyházunkért, a mi saját gyülekezetünkért. Kérünk, hogy az életnek az erői és az evangélium szépsége hadd zendüljön ki közülünk. Köszönjük neked azt, hogy itt vagy közöttünk. Áld meg az úrvacsoránkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.